Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A gyűjtő mai adásában Schneider Erikával fogunk beszélgetni. Erika egy régi motoros itt a művészeti piacon, illetve mindenféle kulturális területen. Ezúttal az Eszterházy Privát Stiftung, azaz magánalapítvány magyarországi tevékenységéről fogunk beszélgetni, amiben te elég nagy oszlopos szerepet válasz most már sok-sok éve, de ezen belül is legfőképp egyetlen egy dologról fogunk beszélni, mégpedig az Eszterházy Art Awardról, vagy Eszterházy Művészeti Díjról. És ez azért aktuális, mert december 1-én osztottátok ki az idei fődíjat, illetve díjakat, illetve hát majd te elmondod a részleteket, de hogy ezt két évente szokta ezt a pályázatot kiírni az Eszterházy Alapítvány, ennek van egy ilyen hosszabb, több hónapos folyamata, aminek a végén mindig születik egy ilyen klassz díj, úgyhogy erről fogunk most beszélgetni. Szóval, Erika, meséld el, hogy ki győzött, vagy kik győztek december 1-én.
Először is üdvözlöm én is a hallgatókat. Három győztesünk van, mint minden évben, és két lány, egy úr, vagy két hölgy, egy úr, Tranker Kata, Rózsa Luca Sára és Ulbert Ádám. A három győztesből talán Tranker Kata és Ulbert Ádám nem volt akkora meglepetés, mint Rózsa Luca Sára, mert Kata és Ádám már háromszor díjra jelölt volt az elmúlt években. Viszont Rózsa Luca Sára úgymond egy új felfedezés, és ő is a legfiatalabb a három díjazott közül. És talán az érdemes elmondani, hogy a zsűrinek a munkája az most nagyon harmonikusan zajlott, mert igazából nem is vitatkoztak olyan sokat, mint a korábbi években, és tényleg a Katánál és az Ádámnál egyértelmű volt, hogy a szavazatokat ők kapták a legnagyobb arányban. Ugye azt kell tudni, hogy valóban, ahogy mondtad, hogy az első fordulója a zsűrizésnek az online zajlik, ami azt jelenti, hogy a pályázók föltöltik a munkáikat. Az idén 282-en pályáztak, és utána, amikor lezárul ez a pályázási folyamat, akkor a zsűrinek jön a munka, hogy ezt le kell, hát végig kell pörgetni, és végig kell nézni az összes művészt, és hát azért ez nem egy kis munka, és az is nagyon érdekes, hogy nagyon egyhangú volt most egyébként a szavazás, tehát nem volt olyan nagy eltérés.
Mielőtt részletesen belemennénk szerintem ebbe az egészbe, csak azt áruljuk el a hallgatóknak, hogy mi a cél ezzel a díjjal, az Eszterházy Privát Alapítványnak, mi a célja ezzel a díj, ennek a díjnak az alapításával, és pontosan mi az, amit nyer az, aki győz?
Hát igazából a díjnak az a célja, hogy a fiatal művészeknek platformot teremtsünk, és nem csak itthon, hanem lehetőség szerint külföldön is. És ezt ugye egyrészt elérjük avval, hogy azért most már harmadik éve kapjuk meg a Ludwig Múzeumot, és most már második éve tényleg egy egész emeletet megkapunk a Ludwig Múzeumban, úgyhogy az a 26 művész, aki kiállít, az a 26 művésznek van lehetősége van arra, hogy megmutassa magát ez alatt a most már több mint két hónap alatt. Ez nem olyan természetes egyébként, ezt te is tudod, meg én is tudom, hogy ezek a fiatal művészek mondjuk a Ludwig Múzeumban kiállíthassanak. Illetve a másik az, hogy próbálunk tényleg külföldön is lehetőségeket teremteni, ami minden rákövetkező évben, tehát a díj átadást követő évben eleve jár még ugye magához a díjhoz, az, hogy a Kismartoni Eszterházy kastélyban kapnak egy kiállítást, ami most szintén áprilisban lesz, tehát általában áprilisban nyitjuk meg ezeket a kiállításokat. Ugye a pandémia most néhányszor beleszólt, de a kiállítások akkor is megvoltak. Illetve például pont tavaly nyáron kaptunk egy lehetőséget Berlinben, és akkor a berlini Magyar Intézetben tudtunk egy válogatást mutatni, tehát nem az előző évi győzteseket, hanem csináltunk egy válogatást, és 7 művészt állítottunk ki ott nem csak a korábbi díjazatokból, illetve Tranker Katából, mert a kurátorunk Vitus V. nagyon szerette volna a Kata munkáit is megmutatni, és ennek a kiállításnak az egymásra reflektálás volt a célja, a középpontban ez állt, illetve a pandémia által okozott elszigeteltségnek a feldolgozása, ami ugye a művészeknél nem olyan különleges, mert ők úgyis elszigetelve dolgoznak, vagy nekik sokkal megszokottabb ez a mostani élet, ami nekünk annyira nem megszokott. Illetve amit még kapnak a díjazottak, az az 5000 euró.
Egyébként említetted, hogy 280-an jelentkeztek?
282-en, igen, igen, igen. 282-en,
hogy ezért most már ez az alapítványi díj jó ideje megy, és körülbelül mindenki be tudja lőni, hogy mi az az elvárás, ami lehetővé teszi, hogy valaki bekerüljön mondjuk abba a körbe, amelyekből a díjazottakat választjátok, hogy amikor érkeznek ezek a pályázatok, akkor ezek mennyire homogének, és mennyire érződik az, hogy érzik a művészek azt, hogy mi az az elvárás, amit itt meg kell ütni.
Hát nagyon érdekes egyébként, hogy egyrészt avval, hogy 2 évvel ezelőtt nyitottunk az installációk irányába, tehát hogy tulajdonképpen azt a lehetőséget is megadtuk, hogy a múzeumnak a tereire lehetett kvázi egy-egy alkotást létrehozni, még úgy is, hogy azt nem tudták, hogy melyik konkrét teret kapja meg valaki, de hogyha valaki ismeri a múzeumnak a tereit, akkor a léptékeket, meg egyáltalán azt látja, hogy miről van szó, és ez lehetővé tette azt, hogy nagyobb installációkkal is lehet pályázni, illetve magával a tervel, tehát nem fontos kész munkával, hanem lehet egy tervel is pályázni. És amit még észreveszünk, az, tehát például már a 2019-es anyagban is nagyon, nagyon magas volt a színvonal, de most ez a 2021-es színvonal, ez mindent vitt, azt kell, hogy mondjuk. Tehát, hogy egy nagyon nagy ugrást látunk, és abszolút nem homogén a pályázóknak a köre. Azt látjuk, hogy vannak olyanok, akik kiestek, viszont nagyon sok fiatal pályázott, és az látszik, tehát én azt gondolom, hogy a pályázók számából is látszik az, hogy azért már eléggé meghatározó ez a díj. És ami érdekes, hogy mindig alakulnak kvázi a trendek, hogy mikkel, milyen témákkal foglalkoznak a művészek, és hát nyilván a zsűri ezt is figyelembe veszi, amikor zsűrizik. Tehát ugye azért kapunk olyan visszajelzéseket, hogy valaki nem érti, hogy miért nem jutott be a kiállító művészek közé. És igazából ezt mindig próbálom elmondani, hogy ez nem azt jelenti, hogy ő nem jó művész, hanem egyszerűen azt is figyelni kell, vagy a zsűri azt is figyeli, hogy egyáltalán milyen, tehát mi zajlik a világban, vagy egyáltalán milyen gondolatok foglalkoztatják a művészeket. Nem is, most nem feltétlenül a pandémiára gondolok, hanem úgy általában a technikai fejlődés, vagy a környezetvédelem, vagy egyáltalán a művészeknek a saját problémáik, az önreflekciók, vagy a családjukkal kapcsolatos problémák, tehát hogy milyen trendek zajlanak a világban. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon sok tényező befolyásolja azt, hogy kik győznek.
Gondolom, nem a trendeken van itt a hangsúly, hanem a trendek általában valamilyen nagyobb társadalmi egység általános problémák
fogalmazzák
meg,
van.
És emiatt fontos, hogy ezekre a kérdésekre több reflexió érkezzen a művészet nyelvén megfogalmazva, feltételezem, hogy valami ilyesmi az elképzelés.
Igen, és illetve az is még, amit hogy a művész az elmúlt évekhez képest, tehát ugye vannak olyan művészek, mondjuk ha itt most csak éppen visszautalok az egyik győztesre, Tranker Katára, illetve ugyanígy az Ulbert Ádámra is visszautalhatok. Tehát, hogyha valaki bekerül már, jelölt egy díjra, vagy jelölt egyszer a díjra, az nem azt jelenti, hogy ha ő akkor nem nyer, hogy akkor ő nem nyerhet. Tehát, hogy ez is olyan érdekes, hogy akkor valaki mondja, hogy hát ő már nem fog pályázni, mert hogy akkor ő ennél a zsűrinél nem nyerhet. Először is a zsűri összetétele is változik, másrészt pedig a zsűri az pont azért van, hogy figyeli a művészeket, hogy haladnak. És igen, az is előfordul, hogyha valakinél azt látják, hogy leragad, akkor hiába jó az a munka, amivel mondjuk 2 évvel ezelőtt indult, de hogyha egy ugyanolyan munkát nyújt be, amin abszolút nem látják azt, hogy ott történik valami, akkor nem fogják még egyszer jelölni a díjra.
Egyébként, ha már egyszer itt a zsűriről beszélgetünk, akkor kik a zsűri taguk, hányan vannak?
A zsűri az 7 tagból áll, dr. Fabényi Júliából, a Ludwig Múzeum igazgatójából, Luisa Acájából, aki a bécsi 21-es háznak a kortárs művészeti kurátora, Szegedi Maszák Zsuzsából, aki most ugye a Budapest Galériából átigazolt a Nemzeti Múzeumhoz, kurátor. Rieder Gáborból, igen, így van, Sandro Drosulből, aki a Grazi Künstlerhausnak az igazgatója, Vitus V-ből, aki egyben a kiállításoknak a kurátora is, és ő az Eszterházi kontemporári külsős tanácsadója, illetve Otruba Júr is részt vesz a zsűrizésben, aki az Eszterházi alapítványokat vezeti, ugye.
Egyébként kizárólag magyar állampolgárságú művészek pályázhatnak, vagy itt a régióból, más országokból is?
Pályáznak más országokból is, magyarországi kötődés kell valamilyen szinten, és most egyébként ami érdekes, hogy azért az idén tettünk egy olyan kivételt, mert az egyik művész Kis Judit kint volt ugye a Leopold Bloomnak az ösztöndíjával, vagy a rezidens programjában New Yorkban, és ő is pályázott, viszont ő ott szólt kint egy New York-i művésznek, akinek magyar kötődése van, hogy ő is pályázzon. És hát a Judit nem jutott be, viszont a New Yorkban élő művész, Fabrice Zachary, ő bejutott a kiállításba. Hát nyilván itt van egy kis különbség abban, hogy hát neki nincs magyar állampolgársága, viszont a sztori, amit földolgoz az édesapjának a sztoria, illetve hát ez már az ő sztoria, hogy az 56-ban disszidált édesapja, ez hogy hat ki ő rá, meg egyáltalán az ő életére, és hát így a zsűri úgy döntött, hogy meg hát nagyon erős is a munka, amit hozott, hogy akkor őt is beválogatja a kiállításba.
Hogyha elkezdtünk itt beszélgetni arról, hogy miről szólnak az egyes művészek munkái, vagy körülbelül hogy lehetne őket leírni, akkor egy pár szóval bemutatnád nekünk a 3 nyertes, Rózsa Luca, Sára Tranker Kata és Ulbert Ádám művészetét?
Ami Rózsa Luca Sáránál és Tranker Katánál érdekes, hogy mind a ketten nagyobb összefüggésekben gondolkoznak, tehát például Rózsa Luca Sáránál megjelennek mitológikus elemek, és a Katát nagyon régóta foglalkoztatja, és most azt mondta, hogy a pandémia is erre azért hatással volt, hogy mi történik a világgal, és hogy mit csinálunk mi a világgal, és tulajdonképpen ő ezekkel a különböző szintén a történelmből és a mitológiából vett figurákkal reflektál ezekre a dolgokra. Ádám egy szobrokkal. Személyesebb történetet szobrokkal, igen. És ami Katánál még érdekes, hogy Kata most ilyen nagy szobrokat készít egyébként, amiket jellemzően papírmaséból csinál, és hát hogyha valaki ismeri a Katának a művészetét, akkor tudja, hogy ő ilyen egész kis miniatúr, pici papír dolgokkal kezdett el dolgozni, és ez egy nagyon nagy váltás nála. Tehát, és például itt is a zsűrinek a munkája, vagy a zsűrinek is azért volt hatása a Katára, mert többen jelezték neki, hogy próbáljon meg nagyban gondolkozni, tehát hogy ne csak ezeket a kis pici tárgyakat csinálja, és ő saját bevallása szerint azt mondta, hogy ő most érett meg arra, hogy ezeket tényleg meri csinálni, és igazából ugye a berlini kiállításon jelentek meg először ezek a nagyobb szobrok. És az Ádámnak a története, ő egyrészt Japánnal foglalkozott, és most egy ilyen japán vonalat vitt bele a művekbe, illetve az édesapjára emlékezik ezzel a kiállítással, vagy ebben az installációval, amit kiállít, egy négy részből álló kép, amin megjelenik az édesapja is, akinek egyrészt volt valamilyen agrár kötődése, de ugyanakkor a Gellért szállóban dolgozott, és az Ádám azt mondja, hogy neki ugye azért is fontos ez az egész, mert a 17-es vagy a 19-es kiállítás volt az utolsó alkalom, amikor az édesapja el tudott jönni, mert már nem él, és hogy valahogy így egy emléket is állít az édesapjának ebben.
És Rózsa Luca?
Rózsa Luca, őt említettem, hogy ő alapvetően mitológiai figurákat ábrázol, és hogy óriási festményeket készített, és hát ő is a világban létezés témájával foglalkozik tulajdonképpen.
És akkor ez most kiállítva az ő műveik, illetve feltételezem, hogy a
26 művésznek a műve van kiállítva, tehát ez talán az még érdekes, hogy amikor kiválasztottuk a 26 művészt, aki tovább jutott a második fordulóba, ez most második éve úgy zajlik, hogy műterem látogatásokat teszünk, és konzultálunk a művészekkel. Tehát nem feltétlenül az a mű kerül be a kiállításra, amivel pályáznak, hanem megnézzük, hogy egyébként még mivel foglalkoznak, amiből sokszor érdekes dolgok kisülnek, mert mondjuk például Puklus Péter így indult 2 évvel ezelőtt a festményekkel, mert addig senki nem tudta, hogy ő fest is, mert mindenki azt tudta, hogy ő fotózik, és akkor mi mondtuk neki, hogy nagyon örülnénk, hogyha a festményeket is kiállítaná. Illetve hát vannak olyan, ez egy termékeny beszélgetés, ami nyilván nem könnyű a művészek számára, mert az idén az volt a kurátorunknak, Vitus V-nek a koncepciója, hogy mindenféleképpen próbáljanak meg a terekben egymásra is reagálni valahogy a művészek, és együtt dolgozni egymással, és neki már konkrét elképzelések voltak a fejében, hogy melyik művészt kivel tudná összepárosítani, és ugye ezeket a lehetőségeket fel is kínáltuk a művészeknek. Volt, aki élte vele a lehetőséggel, volt, aki nem, tehát volt, aki egyértelműen elutasította. Volt olyan, aki egy kicsit vívódott, és akkor úgy többször visszajelezte, hogy hát ő nem tudja, és viszont nekem ugye mindig az a feladatom, hogy ezt hangsúlyozzam feléjük, hogy higgyék el, hogy nem az a célunk, hogy bárkit hátrányos helyzetbe hozzunk, hanem egyszerűen hallgassanak erre a, hát nem tudok más mondani, megérzésre, amivel a Vitus rendelkezik, hogy tényleg neki az a célja, hogy a legjobb helyzetbe hozza a művészeket, és hát nagyon érdekes, mert pont a kiállításnak az első termében, a bevezető teremben van egy fotó, a Bilák Krisztinának a fotója, és hát a Krisztina nem kapott egy külön termet, hanem a Vitusnak az volt az elképzelése, hogy az ő fotói elszórva tulajdonképpen a 26 művész közé vegyítve jelenjenek meg, amit természetesen a Kriszta így először abszolút nem értett, és hát nagyon érdekes, hogy az ő képeire érkezett egyébként a legtöbb reflekció vagy visszajelzés abból a szempontból, hogy tényleg annyira erősek a munkái, hogy összetéveszthetetlenek. Mert ugye ő attól félt, hogy beleolvad majd valakinek a munkájába, és akkor őt nem fogják tudni megkülönböztetni.
Hát ettől szép a kurátor és a művész együttműködése, vagy közös munka.
Így van, így van.
Az a helyzet, hogy a műsoridőnk végére értünk. Schneider Erikával beszélgettem, aki az Eszterházy Privát Stiftung, azaz magán alapítvány magyarországi kulturális képviselője, és ezúttal ennek a szervezetnek a szertágazó tevékenységei közül egyről beszélgettünk, mégpedig az Eszterházy Művészeti Díjról, amelynek december 1-én osztották ki a díjait, és ezen kívül pedig ezeket díjazott művészek alkotásait, és még összesen 20 művész alkotásait, vagy a díjazottakkal?
26 művész, 26. Illetve Eszterházy Marcellnek van egy videója, ami pedig magának a kiállításnak az egyik témájára reflektál, hogy Eszterházy Pál korábban alapított egy díjat, arra reflektál. Igen. Úgyhogy 26 plusz egy művész állít ki. Február 13-ig.
És mindezt láthatjuk a Ludwig Múzeumban, úgyhogy szerintem izgalmas oda ellátogatni. Köszönöm szépen, Erika, a beszélgetést.
Köszönöm szépen, én is.
A hallgatóknak pedig a figyelmet, a műsort pedig ugyanebben az időpontban, tehát 15 óra 35-kor ismételjük vasárnap. A mikrofonnál pedig Gereben Kata volt.